Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, Jézus Krisztustól, az ő áldott Szent Fiától, és a Szentlélek öröme legyen közöttünk és velünk. Isten igéjét, amelyet szeretnék felolvasni, és amelyre szeretnék bizonyságot tenni, Lukács evangéliumában található a 13. rész, 22. versétől a 24. versig a gyülekezet fennállhatja a stúdióban. Tehát Lukács evangéliuma, 13. rész, 22. versétől így szól Isten igéje. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra, és faluról falura haladt, mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erő így felelt nekik: igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom néktek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Eddig Isten igéjét. Urunk, te áld meg a te igédet, szólj hozzánk, mert szeretnénk nyitott szívvel meghallani azt, ami számunkra létfontosságú. Légyért áldott. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a Bibliában vannak olyan szavak, amelyeket sokat használunk. Gyakran használjuk őket, de sokszor a tartalom kérdésével bajba vagyunk, nem tudjuk egy szóval megfogalmazni. Homályos és ködös számunkra ez. Így vagyunk az üdvösség kérdésével is. Hisz valójában az üdvösség szó egy olyan csodálatos szó, amely teljes mértékben a bukás utáni időtől a Jelenések könyvi végéig átöleli az egész üzenetsort. Mert a Biblia arról beszél a közösség életére nézve, hogy az üdvösség az nem jelent más, mint egy Istennel való közösséget. Tehát az üdvösség az Istennel való közösséget jelenti. És ez az Istennel való közösségben, ahogy lefolyik az életünk, ahogy elindulunk, és ennek az egész folytatása az üdvösséget jelent. És valójában azt kell mondanunk, hogy akik elkezdték Jézus Krisztus meghívására a Krisztusával együttjárást, azok üdvösségben járnak. És valójában a biológiai halálunk az valójában nem véget jelent, hanem amikor meghalunk, akkor az üdvösség az ki fog tágulni, teljességre jut, amelyet Isten ajándékozott nekünk. Mert valójában az üdvösség egy isteni ajándék, amelyre meghív bennünket. És ebben a közösségben az ember átéli azt a csodát, hogy a régiből új lesz. Hogy az ember végre tényleg emberré válik. Mégpedig úgy, hogy benne a Krisztus jelleme kiformálódik. Tehát újat teremt bennünk. Amire mi képtelenek vagyunk, ő ezt egyszerűen megteszi, ajándékba adja. És ez az a pillanat, amikor az ember, úgy szoktuk mondani, amikor az ember megérti az Isten hívását, engedelmeskedik neki. Az engedelmességre Isten válasza az újjászületés és az, hogy az élet könyvében beírták a nevedet. De mi az alaphelyzet? Az alaphelyzet, testvérek, az a bajunk, hogy nem így születünk. Hanem üdvösség nélkül születünk. Az Istennel való közösségünk megszakadtott az Édenkertjébe, fellázadtunk ellené, de is valójában az Isten, amikor ott az Édenkertjében tudja, hogy az ember fellázadt ellene, nem hitt az ő szavának, akkor egy nevététlen Istennel látjuk, vagy találjuk szembe magunkat, hanem egy olyan Istennel, aki jól lehet mindent tud, és mégse tétlen, mert tudjátok, mit csinál, Az egész éden kertje belecsendül az, hogy Ádám hol vagy. Isten a kezdeményező, és innen indul az üdvösség gondolata is. A helyreállítással. Sajnos ebbe az állapotba, amiben, hadd mondjam, így beleszületünk, és örököltük az atyáinktól örökölt hiába valóságok nyomán, aztán ez olyan mértékben hat ránk, hogy szenvedélyek, nyomorúságok, testi-lelki kétségek és nyomorúságoknak a tömkelegével találkozunk. És ezt teszi tönkre. Az Isten nélküliségünk teszi tönkre, az üdvösség nélküliségünk teszi tönkre a házasságot, a családot, a környezetet, és sorolhatnám sok mindent. Volt egyszer egy lelki pásztor, akinek a gyereke mindig ott ült az Isten tiszteleten. És olyan 6 éves lehetett ez a fiatal gyermek, amikor egy ilyen családi asztali beszélgetésnél a kisfiú arca elkomorodott és elszomorodott. És az édesapja ránézett és azt kérdezte tőle, miért vagy szomorú? A kisfiú azt mondta, mert ha ma meghalnék, nem tudom, mi lenne vele. Milyen nagy kérdés ez? Azóta már ez a fiatalember lelkész lett maga is, és tudja, hogy az örök élet itt által ajándékban az övé. De tudjátok, testvérek, az életben vannak nagy kérdések, de ennél nagyobb kérdés nincs, hogy van-e üdvösséged. Van-e örök életed? Mert ez az örök élet kérdése az embernek a legnagyobb kérdése. A reformátorok, akik magyarázták ezt az üdvösség kérdését, ugye megfogalmazták, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, és ebben nem azt értették, hogy adj valakinek egy pohár vizet, vagy adod az ingedet neki, és ez az üdvösség. Nem erről van szó. Hanem valami olyasmit mondanak ezek a reformátorok, hogy azt jelenti, hogy szeresd a fele barátodat, hogy kíván neki azt, hogy üdvösséged legyen. Tudsz-e így kívánni ismerőseinek, barátainak ezt a dolgot? Mert erről van szó. Ez a legjobb kívánság, amire az embereknek szükségük van. Legyen üdvösséged. Kíván neki azt, hogy kapja meg azt a csodálatos titkot, ami ebben az üdvösség szóban benne van, vagy hallottuk, hogy felöltöztet engem az üdvösség ruhájába. Olyan jó lenne ezt kérni az embernek, a szeretteidnek, a gyermekeidnek, öltöztessen téged az Isten az üdvösség ruhájába. Mert ezt éri meg érdemes, ezért érdemes élni ebben a világban. Visszakanyarodok még erre a dologra, mert számomra sok kérdést vetett fel ez a kérdés, ez a téma, hadd mondjam így. És úgy arra gondoltam, hogy ebben a nagy kérdésben, hogy mi lesz velem? Mert ez az emberi életnek egy halálosan komoly kérdése. Ezzel tele van a világ, de tele van a Biblia is. Mert ez az, amire keresi az ember, hadd mondjam így, a választ. Mert az embernek óriási kérdés az, mint ahogy gazdag is a Lázár történetében, hogy amikor becsukod a szemed a halálba, és fölnyitod azt, akkor mi lesz? Értitek? Ez a nagy kérdés. Hogy amikor felnyitod a szemedet, akkor valójában mire nyitod fel? A pokolra? Mert születésünktől fogva erre vagyunk predesztinálva, hadd mondjam így. Ha nem jön létre az életedben az üdvözítővel való találkozás, nem tudom, hogy énekeltétek ezt az éneket, ami számomra csodálatos. Üdvözítőm, drága Jézus, mindeneknél több nekem. Így van. Mindeneknél több neked az, hogy üdvözítőd van. A Biblia valójában egy nagyon színesen beszél erről az üdvösség kérdéséről. Három szót is találunk a görög szóban, mégpedig úszhoz szabadító, megváltó és üdvözítő. Ugyanez. És az egyetlen egy személynévhez kötődik. Jézus Krisztus. És valójában az ember számára létfontosságú kérdés ez, de ezek a kérdések úgy jelennek meg sokszor a mi életünk számára, mint ahogy a felolvasott ige szakaszba ez a névtelen ember, mert ez egy névtelen ember, és hadd mondjam, én szeretem a Bibliában ezeket a névtelen embereket, mert abban magam is bele helyezhetem magamat. Mert ez a legnagyobb kérdésünk, de valójában nem azt kérdezzük, amit kéne. Mit kérdez ez az ember? Nem tudjuk, hogy idős, fiatal, nem tudjuk. Azt kérdezi, vajon kevesen vagy sokan üdvözülnek? Hát ez nagyon izgalmas. Nem azt kérdezem, hogy én üdvözülök-e, hanem sokan vagy kevesen. És ez egy hárító kérdés. Mert ha azt mondja Jézus, hogy sokan, akkor azt mondja, biztos én is benne vagyok. Ha kevesen, akkor meg úgy van az ember ezzel a kérdéssel, hogy vajon ezek a kevesek közé én is beletartozhatom? De miről van itt szó? Van még egy nagyon érdekes dolog, ez a gazdag ifjú története. Ismeritek ennek a gazdag ifjúnak történetét, amikor ez a fiatal ember oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy hogyan üdvözülhetek. Csak Jézus válasza nagyon világos. Nem mondok minden részletét, ismeritek a történetet, csak a tanítványokban felvetődik ez a kérdés, hogy akkor kicsoda üdvözül, ha ez a fiatal ember, aki gyerekkora óta mindent megtesz, és nincs benne fogyatkozás, csak egy, olvashatjuk. Kicsoda üdvözül. Vagy egy harmadik képet hadd használjunk a Bibliából. A Filippi börtönőrnek a történetét. Ismeritek? Amikor ez a börtönőr átéli ezt a földrengést, és kinyílnak a börtön cellák, hadd mondjam, hogy a börtön ajtó feltárul, felcsapódik, és akkor megy és tönkre akarja tenni az életét, bele akar dőlni a maga karjába, és akkor megszólal a Pál, és azt mondja neki, hogy nyugi, ne tegyék át, itt vagyunk. Nem szöktünk el. Nincs okod meghalni. És ebben az emberben, ebben a pogány római századosban felvetődik a kérdés, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Ez az igazi kérdés, nem? És itt azt olvassuk, hogy Jézus izgalmasan nyit rá ennek a fiatalembernek a szívére, és azt mondja, igyekezzetek bemenni a szoros kapon, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudják. Ebben Jézus azért mond valamit, hogy sokan igyekeznek, és kevesen fognak bemenni. És Jézus ezt még élesíti, amikor azt mondja itt folytatásban, hogy keskeny az a kapu, és keskeny az az út, amely az örök életre, az üdvösségre vezet, és széles az az út, amely sokan járnak. És azt mondja, hogy keskenyen kevesen járnak. Álljunk meg, és megkérdezzük önmagunktól, hogy drága testvérem, te milyen úton jársz? Üdvösség útján jársz? Amelynek a célja Jézus Krisztussal való személyes találkozás, szélről szélre látás, vagy pedig ott vagy abban a bizonytalanságban, van egyáltalán üdvösségem. Mire akarok itt kitérni? Arra, hogy üdvbizonyosság nélkül nem érdemes hívő életet élni. Ha nincs üdvbizonyosság, hogy neked van üdvösséged, akkor te él meg mindent azért, hogy ezt megnyert. Miért? Azért testvérek, mert ugye visszakanyarodok erre a gazdag ifjú történetébre, ami ott dilemáznak a tanítványok, hogy sokan vagy kevesen, aztán kicsoda üdvözül, akkor Jézus világossá teszi azt, hogy az üdvösség ez nem emberi dolog. Embereknél ez lehetetlen. Embereknél ez lehetetlen. De Istennél lehetséges. És rákanyarodok most arra a gondolatra, hogy itt az üdvösség kérdésében vigyázz, mert nem cselekedetekért nyerhető el. Jó lehet, azt mondja Pál apostol ott az apostol cselekedetében, mikor kérdezi ez a százados, hogy mit csináljak, akkor azt mondja, higgy Jézus Krisztusban is üdvözülsz. Nem cselekedetek. Nem cselekedetek. És ugye arra gondoltam, amikor ennek a hétnek az igéjével foglalkoztam, akkor azt olvassuk ott ennek a, amit hallottuk rögtön a felolvasás elején, amit a korintusi levélből felolvasott az én testvérem, ami így szól, hogy a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, és ma van az üdvösség napja. Testvérek, ma. Ma kell eljutni arra pontra, ami megismételhetetlen, hogy megszerezheted az üdvbizonyosságodat. Mert készen van. Mert az üdvbizonyosság az kész. És megsúgom nektek, hogy az üdvbizonyosságodat nem akkor döntött el az Isten, amikor te megszülettél. Mert a Páli levelekben olvasunk, hogy a teremtés idején végig gondolta a te állapotodat. És már akkor eldöntötte, hogy téged üdvözíteni fog. Helyreállítja a dolgokat. Ez egy befejezett múlt, amikor azt olvasunk, hogy ma kegyelem ideje van és meghallgatlak, az üdvösség napján megsegítenek. Itt egy befejezett múlt áll előttünk. Tehát akkor mit kell tenni? El kell fogadni. Ha nem nyerted ezt még meg, ha nem vagy bizonyos abban, hogy van üdvösséged, akkor ne menj úgy haza. Ne menj úgy haza. Menj oda valakihez, egy vezetőhöz, egy előjáró testvérhez, és mondd meg neki, hogy figyelj, én bizonytalan vagyok ebben a dologban. Gyere, segíts nekem! És imádkozzatok együtt, és kérjétek! És kérje a hitnek azt a csodálatos ajándékát, ami magába hordozza azt, hogy téged megerősít abban, hogy Isten egyszer eldöntötte, és ezt senki ellen veheti tőled. Róma 8 vég. Nem az a lényeg, testvér, hogy kevesen, hogy sokan. Az a lényeg, hogy te bent vagy. Te neked megvan ehhez. Mert valójában az embernek igazi kérdése, még egyszer mondom, hogyha keresünk erre a választ, akkor a Bibliában különös dolgokat találunk, hogy sem az nem jó, hogy kevesen, sem az, hogy sokan. Mert a Bibliában mind a kettőre találunk képet. A keskeny út témájára, ahogy az előbb mondtam, és nézzétek csak a Jelenések könyvében, milyen csodálatos, ahogy beszél ott az apostol, azt mondja, látta egy nagy sokaságot. Egy nagy sokaság. Nem csak a 144 ezer Izrael népének a dolga, hanem azok, akik megmosták ruháikat a bárány mérében. Hányan vannak, akik üdvözülnek? Nem ez a kérdés. Kérdés az, hogy te bent vagy. Mit kell tenned erre? Hát egyszerű. El kell fogadni. Be kell lépned ebbe a csodálatos közösségbe, amire meghív bennünket az Isten. És azt mondja, legyetek velem közösségben. Jézus valójában erre teszi a hangsúlyt, amikor válaszol ennek az embernek, ennek a név nélküli embernek, akkor azt mondja, igyekezz bemenni. Testvérem, hallja a szíved, amit most mond a lélek. Igyekezz bemenni. Igyekezz megragadni az üdvbizonyosságot. Ne játssz vele. Ne hallgass holnap. Köszöntöm való Patopál testvért, és hadd mondjam, ne legyél Patopál. Nem bőről a gondolok, hanem ismeritek azt a eljájéljük arra még. Csak ránéztem is, hova jutott eszem. Ne! Mindent tegyél meg, hogy ez az üdvösség a tiéd legyen. Mert a szíved erre vágyik egyedül. Higgyétek el. A szíved sok mindent fogalmaz meg, hogy ez lenne jó, meg az lenne jó, hogyha boldog lennék, meg egészséges lennék, meg ez. Higgyétek el, a szíved igazi vágya, a szíved igazi vágya, hogy Jézus Krisztus olyan közösségben légy, ahol benne megtalálod azt a békességet, azt a csodálatos állapotot, amikor nem vádol a bűn, amikor a bűneidet, hadd mondjam, hogy Jézus Krisztus kereszt halálától, amit ő elvégzett, azt magadra fogadod. Valójában erre vágyik a szívünk. És valóságot szeretnék a te kezedbe tenni, hogy Jézus azért jött erre a mai napra ide, hogy neked odaadja az üdvösség ruháját. De ahhoz le kell tenned, itt kell hagyni. Le kell vetned a régit. És oda kell állni elé. Mert Jézus át akarja venni. Különös kép villant most felelőttem a monitoromon. Ugye tudjátok, hogy a mennyei vőlegénynek a helyzetéről beszél a Jelenések könyve. Elolvassátok a Jelenések könyvet, akkor azt halljátok, hogy ugye, olyan sokaság van ott, királyi trón előtt, ahol a sokaság fehér ruhában van. Tudjátok-e, hogy Jézusnak milyen a ruhája? Nézzetek utána. Vörös. Magyarul a te meg az én bűneimet magára veszi. És ő így áll az Isten előtt. Ott a király szotlón előtt. Drága testvérem, Jézus szeretne jót tenni veled, amit az Atya eltervezett. És ez pedig az, hogy neked üdvösséget adjon. Helyreállítson. Akár a gazdagi fiú kérdésében, vagy börtönének a dolgában, minden, mint ez a lényeg, ő üdvözíteni akar. Miért? Mert ez az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Atya gondolatában már régen elkészült a te helyreállítatásod, hogy visszakerülj oda, honnan kiestél. És eljött Jézus Krisztus, és ott a Golgotai kereszten egyszer és végérvényesen elintézte, hogy nem vagy többé kárhozat alá, mert ő állt az ítélőszín kárhozat alá, átokká lévén érettünk. És ez egy csodálatos dolog, amikor az ember rátalál ennek az üdvösségnek a tartalmára. Ennek a tartalma valójában ez a három nagyon csodálatos lépés, mégpedig az, hogy kapod, Isten kegyelméből kapsz egy hitet, miközben hallgatod az evangéliumot. Mert az Isten igéje hallgatása nyomán születik a hit. Nem akármit kell hallgatni, az Isten igéjét kell hallgatni. És ha ezt hallod, akkor tied lesz. Bűnbánatot ébreszt benned. És ő rögtön kész is a bűnbocsánatot adni. És az ő szent lelke által elvégzi benne, hogy új emberré leszel. Először a gondolkodásodban, majd a gondolkodás után a szívedben, és utána az életedben. És azt kérdezik majd, hogy mi történt vele. Mint az egyszerű történetben valaki, akitől hazament egyszer egy ilyen evangelizáció után valaki, ahol átadta az életét az Úr Jézusnak. És akkor hazament, és akkor azt kérdezte tőle a férje, de mi történt veled? Még a szemed is másképpen csillog. Miért? Azt mondta, különösebb nem, csak egyszerűen imádkoztam valakivel, és odaadtam az életemet. Azt mondja, ez ilyen csodálatosan változtat meg, akkor nekem is kell. Na testvérek, ez az igazi üdvösségnek a jelenlét egy ember életében. Hogy nem csupán te magad tudod azt, hogy neked üdvösséged van, hanem rád nézek emberek is vágyat utána benne, és te pedig örömmel mondod, öltöztessen téged az én Uram az üdvösség ruhájába, és adja rád az ő koronáját, az üdvösség koronáját. És ugye teológiailag is meg lehet fogalmazni ezt, mert a Római Levél erről beszél a 8. részben, hogy Isten az, aki megigazít, megszentel és megdicsérít. Valójában leveszi rólad a bűnruháját, és igaznak nyilvánít az Isten. Így kezdődik az üdvösség. És te ettől a pillanattól kezdve az életedet úgy élheted le ebben a világban, hogy üdvösségben járod az élet udarod. És higgyétek el, hogy egetverően más így járni a földi nyomorúságot. Ebben az életben való problémákat, az ellenség támadásait úgy járni, hogy nekem bizonyosságom van, hogy örök életem és üdvösségem van, ez rendíthetetlenül erőforrássá tud válni a harcokba. Nem azt jelenti, hogy kivesz téged az isteni sikeres életet ad, ne gondold, hogy megnyílik a szemed és rögtön fogsz látni, nem lesz többi betegséged, nem erről van szó, hanem lesznek nyomorúságai, de ezekben van egy erőforrásod, hogy neked üdvösséged van. Tudjátok, mit jelent az üdvösség? Jézus Krisztussal közösségben jár. Micsoda kiváltság az, hogy ebben a földi életben már Jézus veled jár. Mit énekeltük? Légy velem, légy velem. A föld zajában járok, légy velem, és velem van. És csodálatos forrás ez. Itt fejezem be. Még egyszer majd vissza fogok térni rá, össze szeretném foglalkozni ezt a dolgot, ami ugye gyakorlatilag a Timóteusi vagy Tituszi levélben van egy ilyen csodálatos megfogalmazás. Titusz 2.11.12-ben, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, amely nevel és tanít minket, figyeljétek, nevel és tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget, a világi kívánságokat, józanul, és éljünk ebben a világban úgy, mint akik boldog reménységgel élünk. Erről van szó. Tehát Jézus Krisztusban élni, megnyerni azt a csodálatos titkot, amit ugye kicsit misztérium szerint szokták megfogalmazni, hogy én benne és ő én benne. Így járni ebbe a világba. Micsoda elrejtett élet ez? Micsoda elrejtett élet? Ez az üdvösség. Üdvösség az, hogy Krisztusban elrejtett életed van. Ez a te halandó tested a hétköznapon, gondjával, bajával, nehézségeivel, úgyhogy az ördög körülvesz téged és bombáz különböző dolgokkal, te újra és újra erre a tudatra. Testvérek, nagyon szeretném. Az üdvbizonyosság, az nem érzés, az egy tudatos helyzet. Tudom, az én megváltom élt. Tudom. És amikor jön a kísértő a támadásaival, akkor nyugodtan mondhatod, hogy te Jézus Krisztusé vagy. Mert ő megvásárolt téged. És ezt mond az ellenségnek. Nem kell neked mindig támaszt örök sátán. Csak mondd ki, hogy kié vagy. És megtörik az ellenség hatalma rajta. És ugye nekem van egy kedvenc öt mondatom, csak én most nem fogom ezt felsorolni, de ez a közül a második ez, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten egyszer és végérvényesen megbocsájtott a bűneidet. És lehet, hogy hoz az ördög dolgokat fel. Így utána, meg ilyen vagy, meg olyan vagy, meg felsorolják a dolgokat. Férfi csendes napon volt épp egy erről egy ilyen kedves kép, amikor egy férfi testért kiült a székre, és akkor az előadó vette egy nagy plédet, és ezzel a pléddel letakarta ezt a testért. És azt mondta neki, hogy figyelj, ez azt jelenti, hogy te mindenki által lenézett ember vagy. És jött a másik pléddel, azt még rátette, azt mondta, a feleséged olyan vagy, hogy ilyen vagy. Meg ilyen, olyan vagy. Aztán hozta a harmadik példát, nem tudom, álljon, és mindegyiknek mondott valamit. Így nézel ki. Úgy tetszett a férfiak közül megszólalt valaki. Nem fulladsz meg? De meg lehet fulladni ez alatt a sok-sok emberek által elmondott tagadás alatt. És tetszett az előadó, amikor oda ment, és azt mondja Jézus Krisztus, hogy lejött erre a földre, akkor oda ment hozzá, és egy ilyen átölelésen levette róla az egész plédet, és azt mondta, hogy nincs többé károsztató ítélet. Na ez az üdvösség. És ez tudat, testvérek, ez nem érzés, ez tudat. Itt fejezem be. Áldja meg a mi szívünkben Isten az ő jelenlétét, és hidd el, ma van az üdvösség napja. Ne halogass, éld át, és tudatosítsd magadban. És azért kell valakivel együtt imádkozni, mert az a valaki majd tanult lesz az Isten előtt. Amikor megbizonytalan az, hogy van üdvössége, akkor oda mehetek a Bélához, és ott a Béla együtt imádkoztak, ugye Jézusnak átadtuk az életünket. Ugye tanulunk majd az Isten előtt. Erről van szó. Még egyszer nem az, hogy másoknak szüksége van erre. Neked van szüksége, hogy Isten előtt tanult legyen. Imádkozzunk. Jézus, köszönöm, hogy elmondhattam ilyen erőtlen hangon és ilyen rekettesen is. De köszönöm, hogy te több vagy, mint az én nyomorúságom, az én erőtlenségem. Jézus, olyan jó, hogy te erős vagy. És olyan jó tudni, hogy az üdvösség erős. Erős fundamentum, erős valóság és erős tudat, amelyet nem kell halogatni, hanem meg kell szerezni. Még ma. Köszönöm. Kérlek, áld meg bennünk.